hát mi is megőrizzük az optimizmusunkat, mert hogy azért nincs itt vége az életnek. Úgy látom, ti is, mint vállalkozók, pedig nektek aztán minden okotok meg lenne arra, hogy most nagyon búsak legyetek, hiszen egy jól prosperáló irányzat alól azért elég rendesen kihúzták a szőnyeget, de hogy akkor ti mint vállalkozás, ti merre felé akartok tovább tendelni?
Rendben, ugye említettem már, hogy azért a vízió, misszió, azt szeretnénk megőrizni, és mindig az energiahatékony ingatlanok irányába menni. Nagyon nagy kereslet lesz rá, ki kell találni, hogy ez hogyan tud profitabilis lenni, de a munkahelyek megőrzése a cél nálunk, és hiszünk abban, hogy van annyira erős a csapatunk, egy ilyen fiatalos, dinamikus banda, hogy van még keresnivalónk. Viszont azért mondjuk Milán ennek a specialistája, hogy a KKV-k, tehát a vállalkozásoknak továbbra is nagyon-nagyon megéri a napelem telepítés, és az a beruházás egy pár éves időtartamban meg is térül.
Mert hogy azért ott sokkal nagyobb az energia, a helyben történő nagyobb energia felhasználás, ugye? Tehát hogy azért...
Igen, az önfogyasztás csökkentés az továbbra is nagyon megéri. Nyilván a lakosság esetében is, nagyobb lakossági fogyasztók esetében egy csökkentett méretű napelemes rendszer, aminek a teljes fogyasztása egyből, teljes termelése egyből elfogyasztásra kerül, az továbbra is megéri, de ugye mivel az átlag rendszerméret a lakosságban az a 8 kW volt, így most az ilyen 2-3 kW-os rendszereket talán nem fogjuk tömegével feltelepíteni, viszont a vállalatoknál, kis- és középvállalatoknál 50 kW alatt és egészen 200 kW-ig van élet. Eddig is ugye 50 kW és a fölött egészen 50 megawattig kis erőműnek számított egy erőmű, akiknek más igénybejelentési eljárásuk volt, viszont mivel ilyen nagy fogyasztók ezek a fogyasztók, ezért ha egy kis részét a fogyasztásuknak ki tudják váltani napelemmel, akkor nekik az egy megtakarítás tud lenni. Illetve mivel a rezsicsökkentés az csak a lakossági, illetve egy házakat, egy-két ilyen speciális fogyasztói csoportot véd, ezért kis vállalkozások, akik akár 50 kW alatt vannak, lehet, hogy olyan magas áramszámlával szembesülnek, hogyha annak az egyharmadát meg tudják takarítani, mondjuk a fogyasztásuk 25-30-35%-át, már az is egy nagy segítség. Szóval én azt gondolom, hogy aki ért ezekhez a nagyobb rendszerekhez, főleg aki ugye ért a kiserőmű kategóriához, aminek más engedélyeztetési eljárása van, és sokkal több mindenre kell figyelni, én azt gondolom, hogy arra tovább lehet élni, és tovább lehet haladni. 200 kW-tig van meg, vagy 200 kW-ban van meghúzva az a határ ma Magyarországon szabályozási szempontból, ameddig nem kell úgynevezett AFRR kapacitást kiépíteni, ami azt jelenti, hogy nem kell akkumulátort, vagy olyan... lényegében a klasszikus napelemet lehet megvalósítani 200 kW alatt.
Igen, mert azt is lássuk, hogy nem valószínű, hogy az energiaárak azok jelentősen csökkennének a jövőben, inkább valószínűleg továbbra is folytatódik az emelkedési tendencia, tehát hogy bármiféle fronton tud mondjuk főleg egy vállalat csökkenteni a számláin, az valószínűleg meg fogja ragadni.
Igen, és a hírekben is hallottuk, hogy a Kavosz kisvállalatoknak címzett kedvezményes hitelterméke az továbbra is a piacon van, és kifejezetten támogatási cél vagy hitelcél tud lenni egy energiahatékonyságot javító beruházás. Tehát nem csak arról van szó, hogy a KKV-k motiválva vannak az energiaár által, hanem vannak olyan kedvezményes hitel lehetőségek a piacon, amelyek lehetővé teszik ezeknek a projekteknek a megvalósítását.
Teljesen más téma, de Robi vetette föl, és én nem tudtam teljes mértében válaszolni rá még itt a műsor elején, hogy úgy egyáltalán is visszamegyünk itt Ádámhoz és Évához, hogy a napelemekkel kapcsolatban sok mindenki, aki az egész mondjuk megújuló energia szektort kritizálja, az azt kritizálja, hogy hát oké, tök jól néz ki ez, hogy akkor megtermeljük a napfényből, de hogy ezeket a paneleket is elő kell állítani, ennek is van egy környezeti terhelése, és ezt Robi is fölvetette, én pedig nem tudtam rá megfelelő választani. Ti tudtok erre ilyen számokat, hogy akkor ez mondjuk mennyi idő alatt térül meg egy napelemnek az a szén-dioxid kibocsátása, amíg mondjuk annak a gyártása megtörténik?
Nézd, jó felvetés, mi is azért gondolkodunk ezen. Most teljesen konkrét, specifikus számot nem biztos, hogy tudnék mondani. Azért azt látni kell, hogy többek között Németországban már vannak 40-50 éve működő, jól működő panelek. Ugye kevés a meghibásodási alkatrész egy ilyen panelben, talán az inverter az, ami legelsőnek, de az is 15 év után tudja mondjuk úgy van felmondani a szolgálatot talán. Tehát egy szó mint száz, a mostani tudományban állása szerint ezek a napelemek sok évtizedig karbantartásmentesen tudnak jó energiát termelni. Értem szerint a legyártása, tankerhajókkal való, vagy tehát hajókkal való szállítása az valamennyi CO2 lábnyomot hagy, de ugyanúgy, hogy villanyautóknál kiszámolják azt, hogyha mondjuk egy európai hálózaton töltöd, akkor egészen az egész gyártást és a lifetime-t belevéve még mindig jobb.
3 év alatt térül meg a CO2 befektetés a napelemek esetében.
Hát annál jóval, jóval többet üzemel.
20-szor kevesebb a CO2 lábnyoma a 1 kWh energiának abban az esetben, hogyha napelemmel van előállítva, mint hogyha szén tüzelésű erőművekkel állítanánk elő. Nem vagyok ilyen okos, csak gyorsan megnéztem.
Gyorsan, zsebünkben van a világ minden tudása. Robi, elégedett, hogy a válaszol?
Igen, nagyon, de két oldalról is meghallgattam a két végletválaszt, úgyhogy köszönöm szépen. Teljesen elégedett vagyok.
Egy dolgot azért még hozzátennék, hogy az újrahasznosítása ezeknek a paneleknek, meg az összes itt felhasznált anyagnak még gyerekcipőben jár, de egyre több gyár, cég áll rá erre.
Ahogy, ez nagyon fontos lenne.
Igen, tehát ebbe is nagy potenciált látunk, hogy akár itt egy 5-10 éven belül, amikor mondjuk ezek a panelek valamennyire elkezdenek öregedni, vagy mondjuk lecseréli valaki jobb, újabb hatékonyságú napelemekre, akkor ennek a teljes mértékű szétszerelhetősége, szelektálása az már megoldott lesz, reméljük.
Hát én ugye mindig ezzel példálozom, mint a természet nagy rajongója, hogy nekünk mindenben a természetet kellene utánoznunk, mert ott van egy tökéletesen működő rendszer, és ugye annak az alapja a körforgás, tehát nem lehet, tehát muszáj, hiszen egy véges rendszerben vagyunk, muszáj, hogy erre rájöjjünk, de hát erre is kényszerít minket az egész világ, mert hogy muszáj. Illetve még egy olyan dolgot fűznék erre rá, ami nagyon fontos ezzel az egész alternatív energiával, meg fenntartható jövővel kapcsolatos, hogy azért az nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy hú, itt minden olyan megoldások lesznek, hogy mi ezt a fajta életvitelt pontosan nagyon így fogjuk tudni tovább vinni, mint ahogy eddig volt, és ugyanolyan nagy lábon és pazarlóan fogunk tudni élni, csak majd előállítjuk alternatív energiából. Azért itt ez nagyon fontos, hogy azért itt muszáj lesz egy picit visszavenni az arcunkból. Tehát ezt azt tudjuk megoldani, hogy van egy ilyen alternatív energia mix, és egyébként pedig jóval kevesebbet kell fogyasztanunk. Például pont a barátaim, akiket említettem Spanyolországban, a kis finkában, azért tudják megoldani, mert eléggé kicsi az energia igényük, van egy pár ledes lámpájuk, van egy hűtőjük, ami mondjuk nagyon gazdaságos, van egy mosógépük, azt viszlát meg esetleg egy laptop, tehát hogy nagyon-nagyon visszafogottan, és nincs óriási nagy, nem tudom, tévé kijelző, nem égnek a lámpák, stb. Tehát, hogy azért ezt azért nem szabad elfelejteni.
De szerinted már mikor fog ez begyűrűzni így a magyar családokhoz is? De olyan triviális mókás példákat tudok említeni, hogy ne nyisd ki a hűtőszekrényt annyiszor, mert látod egyébként a kis okos monitor, smart méteren, amit mi is beszerelünk, hogy akkor megugrik az energiafogyasztásod egy...
Hát én nagyon sokáig gondolkodtam, hogy hát kéne egy ilyen összeállítás, mert mindenki azt mondja, jó, hát én mit tudok én tenni? Hát én nem tudok semmit tenni itt, amik közben a nagyvállalatok meg pazarolnak, ami persze így is van, de ez nem azt jelenti, hogy nekünk is kell, miközben rengetegféle módja van. Hát tényleg csak egyszerűen egy időzítőnek, hogy mondjuk a lámpa X idő után lekapcsoljon. Én számtalan olyan szomszédot láttam itt az áremelés előtt, akik arra rohadtak voltak, hogy berakjanak egy ilyen időzítőt, és ilyen nappal ment a kinti reflektor, tehát hogy az, hogy mondjuk non-stop megy a tévé, és nézek a tévére, amit is megy, de mondjuk itt, de hogy otthon, hogy emberek arra alszanak el, tehát hogy egész végig ég a villany. Én most idős nyugdíjas apámra szóltam rá, akik tényleg így ég a minden jó, nem egy magyar nyugdíjasról beszélünk, hanem egy angol-német nyugdíjas házaspárról, és akkor mondtam, hogy miért égetitek? Tehát, hogy ez nektek se jó, meg a környezetnek se jó. A környezetnek mi köze ehhez? Hát mondom, az köze, hogy hát minél több energiát kell előállítani, ugye az annál jobban terheli. Tehát, hogy szerintem nehezen jut el, visszatérve a kérdésedre, de most ez a helyzet igenis rákényszeríti az embereket. Most biztos, hogy meg fogja gondolni, ha megkapja az első nagyobb villanyszámát, hogy ott lehet, hogy mégsem kell, hogy mondjuk égjen mindenhol a villany, vagy menjen egész nap az a 8000 kás, nem tudom, fél egy oldalat betöltő tévé.
De hozzáteszem, hogy már említettem, ugye itt épület automatizációt, és azért például a hőszivattyú kapcsán a hőviszonyerős szellőztetés felszokott merülni, ami azt jelenti, hogy nagyon jó nyilászárókat teszel be, szinte hermetikusan lezárja az épületet, tehát vagy te szellőztetsz kézzel és kinyitod az ablakot, de ugye akkor azért veszíted az energiát, és ezt manapság egy olyan technológia már megoldja, hogy monitorozza, hogy mennyi, milyen hőfok van az adott szobában, hány ember használ el mondjuk mennyi oxigént, ha többen vannak, több friss levegőt enged be, és ez is egy megújuló energetikai módszer. Na ezzel megint csak nem kell törődni annyira, mert nem a viselkedést kell megváltoztatni, hanem a gép és az automatizáció elvégzi ezt helyettünk.
Hát szerintem aki most mondjuk építkezik és megteheti, az mondjuk nagyon-nagyon jó megoldásokat tud már mondjuk itt alkalmazni. Nyilván ezeket visszafelé egy kicsit nehezebb, már nyilván egy visszafelé egy ilyen hővisszanyerős szellőztető rendszer, de például ami tök egyszerű, én most akarok pont beruházni ilyenre, ez egy hasonló olyan okos megoldás, hogy olyan termosztát, ami minden egyes helyiségnek, tehát digitálisan van mindenhol egy digitális termosztát, ami kommunikál a kazánnal, és teljesen külön zónákra tudom osztani az egész házat, mert hogy egy csomó, igaz, hogy otthon vagyunk, de mondjuk a hálószobákban nem tartózkodunk a nap nagy részében, tehát be lehet programozni, hogy amikor nem vagyok ott, akkor azokat ne nagyon fűtse, vagy csak minimálisan temperálja, és ezekkel is akár 20-30%-os megtakarítást lehet elérni, hogy az ember nem fűti feleslegesen azokat a helyiségeket, ahol nem tartózkodik. Tehát, hogy ezekkel tök jól lehet dolgozni.
Talán szerintem a legegyszerűbb, és te is mondtad, hogy most ruháztál be egy klímára, egy jó minőségű hűtőfűtő inverteres klíma, ami jó SCOP, tehát szezonális értékkel tud működni, az szerintem az egyik szintén leggyorsabban megtérülő beruházás. Pár százezer forintból a gázra nagyon-nagyon jó rá tud segíteni, hogyha esetleg már napelemmel csinálod, akkor meg még inkább.
Igen, hát ezek a nagyon fontos, hogy a rá segítés, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy ez teljes mértékben kiváltja, viszont a hőszivattyú, ha már említetted, a hőszivattyú ki tudja váltani teljes mértékben mondjuk egy gázos fűtési rendszert?
Abszolút, tehát a legtöbb újépítésű nem csak családi ház, hanem társas ház egy hatalmas hőszivattyús rendszerrel abszolút alternatívája tud lenni. Ugye jellemzően ez felület fűtésről és felület hűtésről is beszélünk, tehát egy padlófűtés vagy egy mennyezet hűtéssel kombinálva, még fűt is, és a háztartási melegvizet, tehát ami a HMV tartályból, ami a csapból folyik melegvíz, azt is fel tudja melegíteni. Fontos, hogy ez is megújuló energia, hiszen a villanyt azt hozzá kell adni természetesen, de a környezet hőjéből vonja el a hőt. Még nem is gondolnánk, de mínusz 20 fokban is rengeteg hő van a levegőben, és ezt egy ilyen kompresszor segítségével elő tudja állítani.
És ezek, igen, tehát ezek nem, mert ugye régen a hőszivattyú az legalábbis én mindig arra gondoltam, hogy ezek, amikkel lefúrtak nagyon mélyre, és ugye viszonylag meleg vizet hoztak föl, de most már ezek nem ezek a rendszerek, hanem egyszerűen csak a levegőből vonja ki.
Ez a geotermikus talajszondás, talajkollektoros megoldásra gondolsz. Sokáig versenyeztek egymással a technológiák, de magyarországi éghajlati viszonyok közt ez az úgynevezett levegő-víz hőszivattyú éri meg, tehát kültéri egység, egy ilyen nagy klímás egységet képzelj el, vagy egy picit nagyobbat mondjuk, földre telepítve, és beltéren pedig a csőhálózatban melegíti a vizet, mondom HMV tartállyal, puffer tartállyal, meg egy beltéri egységgel állít elő. Jellemzően nem olyan magas előre menő hőfokot, mint egy gázkazán, tehát 50-60-70 fokokat, inkább ő ugye azért a 35-40 fokra van optimalizálva. Ez egy kicsit kihívás a cégünknek is, meg a lakosságnak is, hogy meglévő radiátoros, elavultabb rendszerekre nehezen tudjuk rápasszintani, tehát jellemzően padlófűtéshez optimalizált, de azért sokan hajlandóak mondjuk nagyobb radiátorokat betenni a lakásba, vagy installálni nagyobb hőleadó felületeket.
Tehát meg lehet oldani, nem kell feltétlenül, hogyha valakinek nem padlófűtése van, igen, akkor azért meg tudjátok oldani. De ott egy kis variálást igényel a dolog. Ha már a geotermikusról beszéltünk, viszonylag meglepő módon nem tudom, hogy ti találkoztatok ezzel a hírrel, de hogy úgy tűnik, hogy mintha a magyar kormány nem napenergia szemben egy másfajta megújuló energiaforrásra tenné fel a tétet. Azt mondja, energiaszuverenitás, valamint az elhúzódó energiaválság hatékony kezelésére a jövő tiszta energiaforrásainak hasznosítása lehet a megoldás, derült ki a Technológiai és Ipari Minisztérium közleményéből, amely szerint ezért a kormány úgy döntött, minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja a hazai geotermikus energia térnyerését. A tervek szerint a többségében mindegy 70%-ban gázzal üzemeltetett távfűtési rendszereket idővel teljes mértékben geotermikus energiával váltják fel, írja az Index. Hogy ehhez van bármiféle rálátásodok, van bármiféle hozzáfűzni valótok?
Nem akarok abban a szerepbe tetszelegni, hogy ennek szakértője lennék, mert nem igazán a mi területünk, de azért, tehát hogy a geotermiának a felhasználása az én legjobb tudomásom szerint bizonyos helyszínekhez kapcsolódóan már most is adott, viszont azért valamiért eddig nem terjedt el, és ennek valószínűleg azért vannak technológiai okai is, bár el tudom képzelni, hogy egy ilyen mértékben megemelkedett alternatív energiaforrás esetén megérhetik azok a technológiák is, amik eddig nem érték meg. És csak hogy párhuzamot vonjak a napelem és a geotermia között, tehát a napelem is még a 2010-es évek elején egy erős támogatási rendszerrel tudott berobbanni Magyarországon, egészen 2019-20-ig, sőt 21-ig gyakorlatilag csak támogatással érte meg napelemes ipari napelemes rendszert létesíteni, nem lakossági, iparit, és mostanra oda jutottunk, hogy gyakorlatilag teljesen piaci alapon is megállnak ezek a napelemes rendszerek. Egyrészt kellett hozzá a technológiai fejlődés, másrészt kellett hozzá az, hogy a villamosenergiának az ára drasztikusan megemelkedjen, így a geotermia is lehet egyfajta ilyen kiút, és valószínűleg ez lehet egy lába ennek a zöld jövőnek.
Igen, ez is nagyon fontos, hogy több lába van, tehát hogy ez mindig egy mix, tehát hogy nem az, igen, lesz, hogy akkor csak napelem van, csak geotermikus, hanem muszáj lesz mindent kiaknázni. Zenéljünk egyet, és akkor még folytassuk, mert van még itt a témában. Hát óriási, szerintem mindnyájunk nagy kedvencejük, akik most idén kijöttek egy új nagy lemezzel, ők a Tears for Fears, és a Robi kiválogatta nektek ezt a, hát én szerintem tényleg egy nagyon-nagyon jó kis számot, The Tipping Point.